Elkés András, a mobilitási szakértő, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetője van itt. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Mielőtt így átadnálak egymásnak benneteket két szakértőt. Figyelj, engem, hogy mondjam, tehát ilyen mezei állampolgár szerepébe helyezkedve, az, ami ment itt a Budapest bérlettel, ez ilyen bicskanyitogató. Hát ne haragudj, már hol értek el engem, hogy ki minek, kit fizet, ki mit néz, hát tudjak utazni, és lehetőleg egyszerűen, gyorsan, pontosan, tisztán, stb. Stb. Ez valahogy nem jön össze. Magyarországon ez úgy van, hogy felírjuk ezeket az utas szempontokat, és választhatunk belőle hármat.
Most felsoroltál egy csomó szempontot, nem mondtad az árat. Miközben ez az elmúlt pár hétnek a kötélhúzása, ez pont az árról szólt, hogy tudjál minél olcsóbban utazni, elfelezzük, elharmadoljuk az árakat, érvényes lesz a Pest megyei vármegye bérlet, egész Budapesten is, és nem foglalkozunk igazán azzal, hogy mennyibe fog ez kerülni, és nem foglalkozunk a minőséggel. Miközben te minőségi szempontokat soroltál föl az előbb, és én is azt gondolom, hogy igazán ez az, amivel meg lehet szólítani új utasokat, viszont úgy látom, hogy egész egyszerűen a minőséget nagyon nehéz ma már szavatolni. És ez mind az országos közlekedésben...
De a németeknek sikerül, a japánoknak sikerül.
Hát ott is sok gond van, Japánban kevesebb német vasúti közlekedés, most már nagyon régóta nem hoznám igazán jó példának. Hatalmas késések vannak, tehát ebben azért a MÁV-val lehetne versenyezni. De mondjuk az osztrák vasút, vagy az egyik kedvencem a cseh vasút, amire érdemes felnézni, nagyon-nagyon durván a minőségre mennek rá, rámennek az árazásra is, van verseny a piacon, tehát vannak magánszolgáltatók, akik részben piaci alapon konkurálnak, és van, ahol pedig közszolgáltatás logikával három szolgáltató is versenyez az utasokért, megnézték, hogy mi történik, akkor nő-e a torta, hogyha a cseh vasút csak egy szereplő, és megjelenik mellette másik kettő, például Prága és Ostrava között. És azt látták, hogy a torta többszörösére bővült, a szolgáltatások javulnak, és egész egyszerűen az állami vasút is össze kellett szednie magát.
Mielőtt nagyon belemennénk ebbe a dologba, ugye nem fogod azt mondani, hogy ez pénzkérdése? Mert én azt gondolnám, hogy az egészségügy is pénzkérdése, az oktatás is pénzkérdése, és egy csomó pénzről van szó, ezt hagyjuk, mert ez bonyolult, nehéz, sokba kerül. Eldöcög ez így is mentalitás felé ösztönöz bennünket. De azt gondolnám, hogy itt a szervezet, hogy én tök laikusként azt látom, hogy a koncepció hiányzik. Hogy a MÁV vezér nem ül le a Volánbusz vezérrel, az önkormányzattal, a nem tudom én mivel,
tehát
vagy nem bíznak meg egy Bruce Willist, a tömegközlekedés Bruce Willisét, aki azt mondja, hogy ezt úgy lehet összehangolni, összefésülni, hogy... Tehát, hogy nincs egy ilyen, tehát, hogy nem engedik az ehhez értő szakembereknek ilyen-olyan okból, hogy újra gondoljuk ezt, amit mi tömegközlekedésnek hívunk Magyarországon.
Szerintem sok előremutató gondolkodás van, és egyébként mondtad, hogy leül a MÁV vezér, a Volánbusz vezérre, most
ugyanaz,
nagyjából önmagával
igen.
kell tudom, leülnie, tudom. És egyre inkább önmagával kell leülnie. Én nem ebben a részében látom a problémát, abban látom a problémát, hogy most nagyjából az utóbbi mondjuk egy évben oda pozicionálódott a közösségi közlekedés, nem elsősorban a budapesti, bár most sikerült lapot húzni az árazási negatív licittel Budapesten is, hogy a közösségi közlekedést egy ilyen szociális alapszolgáltatásként értelmezzük, tudjuk, hogy nem lehet igazán fejleszteni, nincs rá pénz, és itt azért kitérnék a forrás oldalra, ezért árazzuk nagyon alul, és hogyha, bocsánat, te olyan lúzer vagy, hogy más nem tudsz megfizetni, akkor neked ez tök jó lesz. Hát és ez egy nagyon-nagyon rossz irány.
De ez konkrét, nagyon minőséges. Ezt Lázár János ezt így is fogalmazta meg, tehát majdnem, hogy azt mondta ki, hogy ha már szar, legalább legyen olcsó is.
Én ezzel nem tudok azonosulni, de ugye nem szabad így beállítanunk.
De ugye ez a koncepció, és ez egy politikai döntés végül is.
Én azt gondolom, hogy ez kicsit egy ilyen menekülési út, hogy jobbá nem tudjuk tenni, akkor egy ilyen középszinten pozícionáljuk, és amik szervezeteket az előbb mondtál, ott vannak például nagyon-nagyon jó kollégák, akik ebből szeretnének kitörni, és újra pozícionálni a vasutat, a buszközlekedést, és közben most azt látjuk, hogy egy ilyen negatív árlicitben, egész egyszerűen igen, még az a kis pénz is kimegy a igen, rendszer mögül, így, amit valakinek bele kell tennie.
Igen, csak aha. Így az a probléma, hogy így biztos, hogy nem fogunk átülni az autóból a tömegközlekedésre, ami meg valószínűleg elkerülhetetlen lesz, hiszen aki közlekedni akar, aki parkolni akar ma Budapesten, vagy a bármelyik vidéki nagyvárosban, mert legnagyobb megdöbbenésemre Székesfehérváron sem könnyebben parkolóhelyet találni, mint Budapesten, hogy egy ilyen közeli példát mondjak, vagy mondjuk nyáron a frekventált turisztikai helyeken nézzük, már meg mi van a Tihanyi parkolóban, mindenki autóval akar oda menni, és autóját le akarja tenni arra a két órára, amit ott tölt. Szóval, hogy nagyon úgy kéne, hogy egy kicsit leszoktatni az embereket, és ezt meg azzal, hogy van egy középszerű tömegközlekedésünk, de az legalább olcsó, hát ezt nem tudom, hogy ez így...
Nem, ezzel nem lehet meg...
Ilyen az, amikor Maci átad minket egymásnak.
Igen, mert most az első, úgyis mindjárt...
Délig beszélgetünk
el. Az első kérdést, látod?
Úgyis mindjárt kipukkanok, nyugi.
Igen. Szóval szerintem Budapesten, Közép-Magyarországon, az ország nagyvárosaiban is a nagyon olcsó árazással, a minőség javítása nélkül nem lehet új utasokat szerezni. És éppen ezért, hogyha még kevesebb pénz van a rendszerben, és még rosszabb a minőség...
Már bocsáss meg, de hát éppen tegnap közölte a MÁV az irgalmatlan utasszámbővülést, úgyhogy ez szerintem azért némi magyarázatért kiállt.
Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan lehet megmérni, megszámolni azt, hogy hányan utaznak. Mi szoktunk ilyeneket csinálni egyébként, nem elsősorban vasúton, hanem városi közlekedésben. Szerintem nagyon-nagyon adathiányos a közösségi közlekedés, értékesítési adatokból lehet számolni, hogy hány országbérletet, vármegyebérletet.
És azt felszorozzák egy állandó számmal, ugye? Tehát, hogy mennyit utaztak egy országbérlettel.
Vannak mögötte szorzók, igen, viszont azt gondolom, hogy azért ez nagyon pontosan nincs megmérve, tehát például a MÁV-Start elvesztette azt az adatát, hogy honnan, hova utaznak az emberek, mert
az
országbérlet és a vármegye bérlet miatt, és ha nincsenek az úgynevezett viszonylati jegy- és bérleteladások, tehát hogy mit tudom én Dunakesziről a nyugati pályaudvarra utazok, és arra vettem egy bérletet,
igen,
vagy egy jegyet.
Lecsipantja a kaller, és annyi. Annyi tudni,
de abból
annyi
nem keletkezik, hogy honnan, ott voltam,
de hogy honnan, hova, arról fogalmunk nincs, igen.
Igen. Tehát én azt gondolom, visszatérek picit András kérdésére, hogy nem lehet a minőségjavítása nélkül új utasokat
szerezni.
Na de
ahhoz meg pénz kell, ha nem jegyárbevételből tesz. Ha jegyárbevételből szeretnénk fejleszteni, az elriasztja az embereket, mert azt mondja, hogy még nem teljesen fejlett a dolog, de ha én nekem mondjuk azt mondják, hogy egy BKV egy dupla annyiba kerül, akkor lehet, hogy még annyira se fogok elgondolkodni se azon, hogy BKV-zzak, vagy vasutazzak, vagy buszozzak.
Amikor megkérdezték különböző felmérésekben, hogy mik a használóknak, az utasoknak a legnagyobb problémája mondjuk a budapesti közösség közlekedése a vasúttal kapcsolatban, az árazás az vagy nem, vagy nagyon sokadik helyen került elő, és ehhez képest most árban kezd attraktív lenni ez az új kínálat március 1-től, és tényleg a minőség nekem nagyon hiányzik. Viszont, hogy miből lehet finanszírozni, ugye hát volt egy rakás előkészített Európai Uniós nagy projekt, például azokra a vasúti beruházásokra, amelyek ma az egész ország vasúti közlekedésének a korlátait jelentik. Az úgynevezett szűk keresztmetszetek Budapesten, környékén. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk Kőbánya-Kispesttől a nyugati pályaudvarig, vagy Rákostól a keleti pályaudvarig, milyen állapotú pályán, milyen vasúti biztosító berendezés mellett döcög be hát a vonat majd, valamilyen késéssel.
Majdnem annyi kökéről a nyugatiban, mint Szeglédről a kökéig kis túlzással, igen.
Összemérhető a kettő, tehát hogy ezeknek a fejlesztése volt, vagy lett volna napirenden. Hogyha itt ezekben nem lehet belenyúlni, akkor egész egyszerűen nem lesz több kapacitás, nem lesz több jármű, nem lesznek hosszabb vonatok, és nem lesz olyan pálya, ahol több vonat gyorsabban tud átmenni. Márpedig, hogyha ezeket, mint ahogy az elmúlt években, vagy az elmúlt egy évben nagyjából rendre törölték a fejlesztések közül, így nem látom azt, hogy hogyan lehetne, még ha tegyük föl, lesznek új utasok, hogyan lehetne őket komfortos körülmények között vonatra terelni, autóbuszra terelni, és hogyan tennék le az autót. És szerintem itt jön ennek a negatív licitnek az egyik legnagyobb gondja, hogy én nem hallottam semmi olyan javaslatot, bejelentést, hogy oké, nagyon olcsón fogjuk adni neked a jegy- és bérletárakat, teszem hozzá egyébként, hogy a költségtérítési szabályok miatt ezekkel a nagyon olcsó bérletekkel a munkáltató jár jól, hiszen a megtakarításnak a 86%-a nála keletkezik, az utasnál csak a 14%-a.
Mármint melyik munkáltató?
Aki
ad egy bérletet a munkavállalójának a bejáráshoz.
Igen. Na most, tehát a megtakarítás nagy része sem nála keletkezik, viszont ezzel párhuzamosan nem látom azt, hogy valaki azt mondta volna, akár fővárosi oldalon, hogy figyeljetek, nagyon olcsón adok mindent, levisszük a Budapest bérletárát is, viszont mondjuk lesz egy alacsony kibocsátású zóna, egy low emission zone, lesz egy behajtási díj, tudom, ezt mindenki utálja, de egész egyszerűen olyan mértékben nő a motorizáció, nem is elsősorban Budapesten, hanem a környékén, hogy az elmúlt 10 évben megnézzük, hogy mennyivel lett több autó Budapesten és Pest-Pahar megyében, akkor csak ennek a többletnek a mennyiségét vagy megnézzük, akkor Budapesttől Barcelonáig érne a sor. nem fér el, nem lehet elhelyezni, parkolási gondokat okoz, torlódásokat okoz, nagyon komolyan hozzájárul a légszennyezéshez, de lehet azt mondani, hogy Budapest azért nem is áll olyan rosszul ezekben a kérdésekben, így ellavírozunk. Én ebben én ebben sokkal rugalmatlanabb vagyok, én azt gondolom, hogy nagyon komolyan szükség van olyan intézkedésekre, amelyek a másik
meg
oldalt
ha ez ilyen ütemben megy tovább, akkor ugye megint 10 éves távlatba gondolunk, ha most Barcelonáig ér a sor, akkor következő 10 évben lehet, hogy már az Atlanti óceán közepéig érne a sor, és azokat a fejlesztéseket, hogy ezzel valami kezelhető legyen, azokat most kellene elkezdeni.
Hát 20 éve kellett volna, vagy 30, amikor a szuburbanizáció nagyon erősen megindult, és például az volt az időszak, én emlékszem rá, fiatalabb koromból, hogy akkor tucatjával bontotta el a BKV a régi híveket. Mert ezek már öregek, akkor voltak 40 év, 35-40 évesek, most részben még ezekből közlekedik 60 éves korukban Boráros tér és Csepel között a maradék. És nincs helyettük új. Ugye ez a HÉV projekt is elszállt talán 2 évvel ezelőtt.
A kérdés az nekem az birizgál, hogy honnan indulunk ki. Tehát középtávon gondolkodunk, a pénzkérdés nem lehet megkerülni, tehát fejlesztéshez pénz kell.
Méghozzá írdatlan mennyiségű, mert most itt egy komplex fejlesztésről beszélünk, tehát járműbeszerzésekben mondtad, hogy 60 éves a HÉV, pályafejlesztések HÉV-nél, vasútnál, gépjárműfejlesztés megint ugye a busznál, tehát hogy itt egy ilyen többfrontos háborút kéne megvívni azért, hogy ezt gatyába tudjuk.
De ez a középtáv, rövid távon, viszont ha abból indulunk ki, hogy hát most éppen gond van, most a költségvetés rottyon van, most megy a vita az Unióval, és ha a jelenlegi helyzetben indulunk ki, hogy nincs pénz, és ezt veszük induló helyzetnek, és ezen belül kell mozogni, akkor mit lehet rövid távon ebből kimozogni? Ugye ebből lett az, hogy csökkentjük az árakat, de ugye azért nehéz ugye erről beszélni, ez nyilván egy politikai alkú, politikai kérdés, más színezetű, óriási meccs van a főváros visszaszerzéséről, a kormány részéről, tehát a politika vaskosan beleszól. A járatritkításból sem lett volna ügy, mert naponta történnek ilyen járatritkítások, hogyha most nincsen kampány, illetve nem indul be ez a harc. De hogyha nincs pénz, ebből indulunk ki, hogy nincs pénz, akkor mit lehet tenni?
Én nem szeretem ezt a nincs pénz kifejezést, aha, még ha igaz is néha, mert azért látjuk, hogy sok mindenre van forrás, és rengeteg előkészített projekt volt, nekem ez fáj a legjobban, ja, nagyon sok előkészített projekt volt olyan, amelyik már tényleg a finanszírozás küszöbén állt, és hogyha ezeket nem vonják vissza, akkor most már mondjuk komolyabb terveztetésnél tartanánk, vagy tartana a főváros, vagy tartana a minisztérium, és mondjuk annak a háttérszervezete. És most ebben egy ilyen sok éves visszalépés van, mert gyakorlatilag ezeket újra kell kezdeni, vagy folytatni onnan, ahol ezek pár évvel ezelőtt megálltak. Budapesten azért érkeznek új járművek, különböző korábbi tenderekből, meg azért a buszágazatban könnyebb járműveket beszerezni, de ilyenkor azt gondolom, hogy hú, ez milyen jó, jön az 51 új kaffvillamos, meg megérkeztek a trolik, szuper, és akkor elmegyek mondjuk Prágába, Pozsonyba, Bukarestbe, Brassóba, és látom, hogy több nagyságrenddel, több vadonatúj jármű érkezik, leginkább EU finanszírozásból, értem ide mondjuk a hidrogénbuszokat, vagy az elektromos buszokat. Nálunk Budapesten most talán elindul egy picike tender, de hát, hogy már körülbelül 400-500 nullemissziós autóbusznak kellene közlekedni a városban.
Mi szól a magánszolgáltatók bevonása ellen, mert a hallgató írás teljesen jogos, hogyha nincs pénz, meg, akkor főleg ez merül föl.
De hát ez meg csodaszerként van kezelve. De egy magánszolgáltató megnézi, hogy miben van ráció, kimazsolázza azokat a rációkat, ahol ő tud pénzt keresni, a resztit meg hagyja az államnak. Tehát akkor az állam csinál magának egy versenyt, a bevételeken jó osztozik, és közben övé marad a rossz is. Tehát hát, mondjuk a Budapest-Győr, Budapest-Miskolc vonalat magánosítjuk, de ki fog eljutni Bivaj-Boconádra?
De ennek meg ellentmond az, hogy Budapesten az Ariva jól működik.
Így van, tehát Budapesten 10 éve van magánszolgáltató, aki egyébként a BKK-nak a szerződő partnere, és kilométer díj alapon szolgáltat, és az emberek nagy része szerintem nem is figyeli, hogy ez egy BKV busz, amit a BKK rendel meg a úgynevezett belső szolgáltatótól, tehát a BKV-tól, vagy pedig a BKK az Arrivától rendeli meg.
Általában onnan lehet tudni, hogy jobb minőségű és nyáron működik rajta a klíma, de ez most egy túlzott leegyszerűsítés volt, tudom.
nem minden igazság.
Ja, nem, persze. Ja, ja, oké, akkor meg részben megerősítetted, igen.
Igen, de országos közlekedésben pedig ugye a személyszállításnak a liberalizációja az Magyarországon nagyon-nagyon gyerekcipőben tart. Úgy látom, hogy valahogy tudatosan tartja távol a megrendelő, a minisztériumi szint a annak a lehetőségét, hogy bejöhessenek magánszolgáltatók.
Tehát holott egy van koncepcionális egyébként politikai döntés ez is?
Egy hosszú távú koncepcionális hogy politikai
na döntés. De akkor kell, van, na de akkor van kell egy Baross Gábor, aki kiáll, és azt mondja, hogy nyilván Baross Gábornak sem lehetett egyszerű dolga abban az időben, meg voltak ott is a problémák. Valahogy mégis sikerült valami olyat alkotni, amire a mai napig visszamutogatnak, hogy bezzeg, Baross Gábor megcsinálta. Tehát nincs nekünk egy Baross Gábor, aki azt mondja, hogy kellő politikai kapcsolatokkal, gazdasági kapcsolatokkal, aki azt mondja, hogy na, akkor ezt a vonalat bezárjuk, itt iskolabuszt indítunk, itt lecseréljük a vonatokat, a buszjáratokat itt sűrítjük, ott ritkítjuk, stb.
No, stb. Van sok Baross Gábor, csak nincs politikai támogatás mögöttük.
De egyébként, bocsánat, van magánvasúti szolgáltatás Magyarországon, nem mondom ki a nevét, de vannak sárga vonatok, amik a déli pályaudvarról mennek Bécsen át Prágába, és belföldi közlekedésre is igénybe lehet venni. De
tényleg?
Tényleg.
Hát ha megveszem Bécsig a jegyet, és leszállok Győrbe,
tudsz
akkor
venni Győrig jegyet rajta. Tényleg? Na, igen.
Én úgy tudtam, hogy nem, én még próbáltam nem olyan rég, és akkor
nem, ez
nem
egy, ez egy eseti megállapodás volt, ami pár éve megvalósult,
és akkor ugyanezt, és ugyanezt a Flixbusz még nem tudta megcsinálni, amit a RegioJet megcsinált, mert nyugodtan megnevezhetjük őket. Mert én Szegeddel úgy jöttem haza, amikor már utolsó vonatot lekéstem, hogy Bécsig megvettem a Flixbusz jegyet, és leszálltam Pesten. Mert hogy nem lehet, mert nem működik belföldön.
Mert
nem,
nem engedik meg őket. Szeged és Budapest között valószínűleg nincs most autópályás buszra, közszolgáltatásba bevont szolgáltatás.
Na jó, szerintem ez lehet mögötte,
de ezek gyakran ilyen pont, egyébként nagyon jó, hogy ezt feszeketed, mert ezek nem rendszer szintű megállapodások, hanem esetiek. Hogy éppen valaki jókor volt jó helyen, és akkor sikerült a régió.
De ez engem megint csak nem érdekel. A lényeg, bejött vagy nem? De tényleg, bejött vagy nem?
Hát akkor tele van, hetekkel előtte elfogy gyakran rá a jegy.
Hát de akkor meg miért nem csinálja?
Miért nem engedi az állam, azt
kérdezi. Igen, akar magának konkurenciát. Tehát, hogy azért azzal a vasúti flottával, és nagyon szép elővárosi vonatok vannak, és nagyon becsülöm azokat a kollégákat, akik napi szinten üzemben tartják azt, hogy egyáltalán működjön a vasúti közlekedés valamennyire Magyarországon, de az a járműállomány, ami mondjuk főleg az országos, illetve a nagyvárosok környéki közlekedésben van, az azonnal minden versenyhelyzetét elvesztené, hogyha bejönne egy minőségi szolgáltató. Mondok egy példát, mondjuk a Pozsony-Komárom vagy Komárnó szakaszon már nem tudom hányszor váltottak szolgáltatót. És most bejött azt hiszem a Leo Express használt német motorvonatokkal, és sokkal jobb minőségű szolgáltatást kínál, vagy fog kínálni, ha rendesen beáll az üzem, mint előtte az államvasút, vagy előtte különböző ilyen rövid távú tendereken valaki más. És itt van a válasz picit arra, amit az előbb föltett, hogy rövid távon mit lehet csinálni. Én nem zárkóznék el használt járművek beszerzésétől. Aha. Nagyon sok.
Hát a 60 évesnél egy 30 éves jármű beszerzés óriási előrelépés.
Hol töltött 60 évet, vagy hol töltött 30-at. Tehát még mindig százával állnak például használt német motorvonatok, amelyek a különböző tartományi tenderekből már kikoptak, mert ott már magaspadlós járművel, vagy bizonyos életkor fölött nem lehetett pályázni. Különböző román magánvasutak tényleg azt mondom, hogy 100 fölötti példányban vásárolták már meg ezeket, és használják. Ami ugyanez Prága elővárosi közlekedésben is ugyanez a jármű kicsit felújított állapotban megtalálható, meg különböző cseh nagyvárosok környékén. Nálunk akkor miért kell küzdeni 40-45 éves csehszlovák motorkocsikkal.
Ezek kompatibilisek a mostani pálya és műszaki, és, mert ezt szokták mondani, hogy persze lehet álmodozni, de ahhoz még rá kell tolni az újabb vasakon kívül még a pályára, a biztosító berendezésekre, nem tudom én mire, és így már nem biztos, hogy megéri.
Másodlagos fővonalakon, mellékvonalakon nagyon egyszerűen forgalomba állíthatók lennének, és állítom, hogy 10-15 évre minőségi ugrást jelentenének.
Az a kérdés, kérdés, hogy a hallgatók értik-e, mert hogy ettől nekem nem lett rendszerezettebb a véleményem, mert hogy ez egy ezer ismeretlenes egyenlet, belekaptunk ilyen szálakba, és nem tényleg nem látom a megoldást, hogy hogy lehetne. Itt politikai, gazdasági, társadalmi, szociológiai, népesedés politikai, nem tudom, egy csomó mindent kéne összefésülni. Van, hogy a túróba csinálják boldogabb országok ezt. A cseheknél ugyanezek a problémák felmerülnek, és rám tudnak vasutat szervezni.
Egyel kevésbé rögtönöznek, és szerintem ez nagyon fontos. Tehát, hogy nem adhok születnek a döntések, hogy most teljesen átállítjuk a tarifarendszert, vagy mondjuk a buszközlekedés liberalizációja, amit két évente két évet csúszik, és erre meg is kapja mindig Magyarország az engedélyt, vagy a MÁV Volán busz egy csoport, aztán holdingá alakítása, és ebből szerintem az utas nem látja, hogy mivel lesz neki jobb vagy rosszabb, én sem látom, hogy mivel lesz ez jobb vagy rosszabb. Én nagyon szeretnék minőségi közszolgáltatást kapni, és az ehhez vezető utat keresem, mint tervező, keresem, mint utas, itthon is, külföldön is.
Tök jó projektjeitek vannak, csak most tényleg nincs időnk. Egy dolgot mindenképp meg kell, hogy kérdezzük. Ez a járatritkítás dolog, itt most két dolog fut, hogy ez csak azért lett akkora balhé, mert hogy a politika fölfújta, és ennek a hátterét nagyjából ismerjük, mi is beszéltünk róla. Szigorúan szakmai szemmel nézve az, hogy ha csökken az igény, mérhetően csökken az igény, és arra a kapacitás csökkentésével reagálunk, ez jó? Vagy ez egy hibás döntés volt, ezt te hogy látod?
András felvetette, hogy belekapunk sok mindenbe, akkor kinyitjuk ezt a szállat is.
Nyissuk.
Ez egy nagyon nehéz ügy. Tehát önmagában az, hogyha mérhetően, egyértelműen kiderül, hogy bizonyos időszakokban kevesebben utaznak, akkor ennek utána lehet menni a kapacitásokkal, teljesítménnyel. Viszont szerintem ez nagyon rosszkor jött, rendszerből kiragadott módon jött, és
mármint ez a sok ez a járat mostani... egyszerre ritkítva.
Igen, és szerintem ezzel így komoly hangolásokat lehetett szétvagdosni, talán itt is az idő rövidsége miatt, holott egyébként ilyen típusú csökkentések az utóbbi években számtalanszor voltak. Igen. Tehát Covid alatt például, vagy annak a második felében nagyon komolyan csökkent a budapesti troli hálózatnak vagy a troli vonalakon a sűrűség, és egy korábbi hangolási rendszert adtak fel. Ebből nem lett akkor semmi, mert szerintem az emberek nagy részének nem tűnt fel, hogy most 10 helyett 12 percenként jön hétvégén a troli, vagy 7 és fél helyett 8-9 percenként.
Hát most se tűnt volna föl senkinek, hogy a home office miatt fél percenként kevesebb, vagy fél perccel ritkábban járnak a buszok a Rákóczi úton, hétfőn és pénteken.
Szerintem gondolom, ennek az üzenete nem volt jó.
Egyszerre sok volt,
és nem jelent meg a másik oldal, hogy viszont az így kinyert teljesítmény, azt itt meg itt fogjuk felhasználni, sőt már egyébként attól a naptól kezdve beforgatjuk, és sűrűbb lesz itt, megnyitjuk most éppen valami
egy új telebusz. Egy később ígéret jelent meg. Csak meg, az is kicsit
csak
késő.
Az kicsit késő egy ilyen történetben, és nekem az a fura, hogyha ennek van egy ilyen megtakarítási célzata, már pedig ez elhangzott, akkor miért nem érdekes ennek a nem tudom hány ezerszeres a jegyárbevételek tekintetében, amiről meg utána a következő heti
igen. Én is kérdezhetek egyet?
Nem.
Nem.
De jó, fél perc.
De tényleg, bedobták, hogy most már olyan szerények a jegyárbevételek, hogy akár az egész tömegközlekedést ingyenessé lehetne tenni. Na ehhez mit szól szakmai szemmel?
Hát fél percben azt mondom, hogy
hülyeség, köszönjük az interjút.
Kisvárosokban meg lehet csinálni, nagyvárosban szerintem nem jó, és például a Tallinnban megcsinálták ezt talán már egy 10 évvel ezelőtt, a tallinniak meg ingyenes, de ott azért csinálták meg azon túl, hogy vonzzák, hogy még többen használják a közösségi közlekedést, mert ahhoz tallini idézőjelben lakcímkártya kellett, és a kiköltözőket így lehetett legalább, vagy a papíron kiköltözőket legalább visszahozni, és több adót fizetnek, és sokkal több része marad az adódnak a városban, mint mondjuk Budapest és Magyarország esetében. Tehát ott volt egy ilyen adózási oka is. Nagyon kinyitja azt, hogy akkor kik milyen mértékben fogják használni a közösségi közlekedést, ha teljesen ingyenes, és kik fognak kiszorulni belőle fölülről, akik mondjuk azt mondják, hogy na, ha ennyire tömöttek a járatok, én nem fogok felszállni, és megyek autóval. És egyébként pont a nagyon olcsó jegy- és bérletáraknál ez a nagyon komoly veszély, hogy ha mondjuk ennyire tele van a vonat, vagy én nem találok helyet rajta, akkor visszaülök az autómba. És ez nagyon kontraproduktív.
Legközelebb azt javaslom, hogy pécézzünk ki egy valamit. Vasút, troli, biciklisávot, mit tudom én, de...
Én rengeteg kérdéssel készültem, és miután András átadta a lehetőséget a kérdezésre, ebből egyet sikerült is föltennem, de ezt most nem panaszként mondom, mert...
Azért, mert a járatszámokat kérdeztél volna, hogy a 222-es bén miért van az, persze, hogy a kalauz csúnyán néz az emberre, mikor ugyanúgy 873 forintot fizet. Ez van a fapados babból indult.
Persze, azt is megszerettük.
Én meg stratégiailag gondolkoztam, mint Görgei Artúr.
Egészen kiváló kérdéseid voltak. András, még arra szerettem volna megkérni, hogy figyeljen minket, és dönts el, hogy kiszuszog, de ez is kimaradt, sajnos erre sem maradt idő, de majd akkor legközelebb ezt is megkérdezzük tőle, hogy ebben igazságot tegyen. Folytatnunk kell, mert tényleg nagyon sok mindenről nem beszéltünk. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és
köszönöm,
akkor
meg klassz
várunk, várunk legközelebb.
Köszönöm szépen, jövök szívesen. Okay. Köszönöm a meghívást.
Szia, szia. Ekés András volt tehát a vendégünk, mobilitási szakértő, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetője.